Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A fiatalok sikere, a nemzet sikere hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára, a Győri Széchenyi István Egyetem Kaosz Gyula gazdaságtudományi karának diplomaosztó ünnepélyén. Varga Bajusz Veronika elmondta, a kormány minden cselekedetét az vezérli, hogy olyan felsőoktatást építsen, olyan lehetőségeket teremtsen, amelyben az egyetemek nem csak tudását adó helyek, hanem közösséget is építenek és támogatják a diákokat céljaik elérésében. Hozzátette, nemzetünk több mint 1000 éves küldetését Európa szívében akkor tudja teljesíteni, ha gyermekei, fiataljai nevelésére kiemelt figyelmet fordít. Ennek érdekében alkották meg az egyetemekkel, a társadalmi-gazdasági szereplőkkel azt a felsőoktatási modellt, ami versenyképes, identitásőrző és közösségépítő. A modellnek annak ellenére, hogy 2 éve indult el teljességében, már vannak eredményei. 5 éve 7, 3 éve 9, 2 éve 11, idén pedig már 12 magyar egyetem van a világ legjobb 5%-ában. 3 egyetem szerepel a világ legjobb 2%-ában, és egy a legjobb 1%-ban, sorolta. Egymásba rohant 2 személyautó ma kora reggel az M3-as autópálya 138-as kilométerénél a Vásárosnami felé vezető oldalon, közölte a katasztrófa védelem a Magyar Távirati Irodával. A közlemény szerint a Mezőkeresztes térségében történt balesethez a mezőkövesdi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek az egyik járműből egy embert feszítővágó segítségével kiemeltek. A rendőrségi helyszínelés idejére az autópálya a Vásárosnami felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták, írták a közleményben. Az ukrán-magyar határszakaszon 7315-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 7958-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 46 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. A migráció kezelése az EU-ban 2015 óta sikertelen. A mostani Magyar Uniós elnökség keretei között mindent meg kell tenni a jó megoldások meghozataláért. Magyarországnak több ilyen javaslata is van, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna tegnap esti műsorában. Bakondi György kiemelte, a magyar EU elnökség egyik fontos célja, hogy a migráció területén új módszerekkel lépjenek fel. Ezek közé sorolta a közös erőfeszítések fokozását, az Európai Unión kívül benyújtható menekült kérelmek bevezetését és a külső határok szigorú őrzését, hogy a jelenlegi helyzethez képest változást lehessen elérni. Bakondi György a műsorban beszámolt arról, hogy az Európai Unióban 3 fő útvonalon érkeznek menekültek, és mindhárom esetben nő a nyomás. A legzsúfoltabb a Spanyolországba, ezen belül a Kanári-szigetekre vezető migrációs útvonal, amelyen meredeken növekvő számban érkeznek Afrikából. Az olasz partoknál enyhébb a növekedés, ide a Szaharán keresztül elsősorban afrikai muszlim népesség érkezik, csónakokkal és az egyik legveszélyesebb útvonal, sokan veszítik életüket, és itt a legaktívabbak a civil szervezetek, amelyek segítik az unióba jutást. A balkáni útvonalon szintén jelentős növekedés tapasztalható, ami a magyar határon kevésbé érzékelhető. Köszönhetően a szerb és a magyar rendőri erők tavaly október óta tartó együttműködésének, és sikerült kiszorítani innen az afgán embercsempész bandákat, amelyek áttelepültek a bosnyák-horvát határra, fejtette ki a főtanácsadó. Több mint 50 korábbi magasrangú demokrata tisztségviselő sürgette Joe Bident visszalépésre a Fehérháznak küldött levélben. Tegnap újabb kongresszusi képviselő kérte ugyanezt az elnöktől. Mark Takano, a képviselőház veteránügyi bizottságának vezető demokrata tagja tegnap a közösségi médián keresztül intézett felhívást az elnökhöz, amelyben tiszteletéről biztosítva Joe Bident azt írta, hogy a választás tétje túlságosan nagy, majd kérte, hogy az elnök adja át a fákját Kamala Harris alelnöknek és engedje át neki a lehetőséget az elnök jelöltségre. A szombati összesítés szerint a kongresszus demokrata tagjai közül 35-en kérték nyilvánosan visszalépésre Joe Bident, köztük 4 szenátor és 31 képviselő. Végül az időjárásról. Ma még keleten, délkeleten eshet délelőtt, majd napközben sok napsütés várható gomoly felhőkkel, főként északkeleten, keleten helyenként záporral, zivatarral, keleten helyenként élénk lesz a légmozgás, a legmelegebb órákban 28-34 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám.
Agri a nyári játékok.
Egri csillagok az Egri várban augusztus 2-án és 3-án 20 órai kezdettel.
Barátság, hűség, szerelem, hazaszeretet.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntöm gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kunya Éva vagyok. A kiskertek egyik legnépszerűbb növénye a paradicsom. Készíthetünk belőle pürét vagy ivólevet, eltehetjük darabosan, vagy tartósíthatjuk egészben és aszalva is. Hogy miért érdemes otthon szöszmötölni a paradicsom tartósításával? Mert olcsóbb, főleg ha a paradicsomot mi magunk termeljük. És hát egészségesebb is, mint a tartósítószerekkel, adalékokkal dúsított bolti paradicsom, tisztelet a kivételnek. És a saját kezünk munkáját élvezhetjük minden alkalommal, amikor felbontunk egy üveget, valamint kedvünk szerint fűszerezhetjük is a különböző paradicsomokat. A receptek és a praktikák előtt nézzük, miért is jó, ha minden nap fogyasztunk paradicsomot. Süje Károlyné Klárikát hallják.
Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a paradicsom rendkívül egészséges, tápanyagokban és antioxidáns hatású, likopinban gazdag zöldség. Ez nagyon sok vitamint is tartalmaz, és nagyon sok benne a karotin, a B1, B2 és a C-vitamin. Az ásványi anyagok közül kálium tartalmát érdemes a leginkább kiemelni. A paradicsom kellemes ízét a sokféle szerves sav, így az almasav, citromsav, borostyánkősav és a tejsav, és az illóolaj tartalma biztosítja. Az éretlen paradicsomban szolanin található, ami érés közben eltűnik, ez a szolanin keserű ízű, zöld színű és mérgező vegyületet tartalmaz, ami előfordul például a burgonya gumójában is, ezért legjobb, ha nem eszünk éretlen paradicsomot. A paradicsom élénk piros színét már az említett likopin nevű színezék adja. A likopin az egy karotin származék, amiben nincs oxigén, ezért kémiailag stabil vegyület. Ennek köszönhető, hogy hő hatására, például főzéskor nem károsodik, nem bomlik fel. legjelentősebb mennyiségben a paradicsom tartalmazza, de ez megtalálható még a görögdinnyében, és kisebb mennyiségben a sárga barackban, a sütőtökben, és a piros bélű grapefruitban is. A legtöbb likopin a természetes napfényen érlelt paradicsomban található, viszont sokkal kevesebb van az üvegházban érlelt, illetve a sárgás színű termésben. Én ezt hallottam már régebben is, és izgatott a dolog, hogy főzve egészségesebb a paradicsom, mint nyersen. Holott ugye a gyümölcsről azt mondjuk, hogy nyersen fogyasztva sokkal több vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, mert főzés közben ezeket elveszíti. Hát hál' Istennek van egy ilyen növényünk, ami pont a főzés hatására emeli ki azt a nagyon fontos vegyületet, a likopint, az antioxidáns hatású vegyület, és ezeket a folyamatokat lelassítja, megelőzi, és ez segíti a szervezet zsíranyagcseréjét, szabályozza a sejtosztódást, erősíti az immunrendszert. Több betegségnél is nagyon jó hatással, rákos megbetegedésnél is, és kiemeli a prosztata rákba szenvedőknél, nagyon hasznos a bél és egyéb daganatos betegségeknél is nagyon jó. Hát a napi felvétel a likopinból 5-10 mg lenne, és hát ennél sokkal kevesebbet fogyasztunk, körülbelül csak a 60%-át, ahogy írják itt. A konzervipar is számos terméket készít paradicsomból, sűrítményeket, készételeket, bébi ételt, savanyúságokat, ebből készül a ketchup is. Hogyan is került ez hozzánk, a paradicsom? Mert nem annyira régóta ismerjük ezt, mint a többi növényeinket. Pedig a növény már nagyon régi eredetű, Dél-Amerikában őshonos. Feltehetően az ott lakó indiánok már Krisztus előtt 3000 évvel is termesztették ezt. Innen jutott el az ókor kezdetén Mexikóba, amikor Krisztus után a 16. századig kellett várni, hogy elindulhasson lassú világhódító útjára. Európai tengerhódítók az 1500-as években eljutottak Közép-Amerikába, és itt találkoztak először a paradicsommal. A spanyol, portugál és itáliai hajósok magukkal vitték a növényt, melyet leginkább nagy érdeklődéssel Itáliába fogadtak. Ha olasz ételekről hallunk, ugye abból szinte mindegyikből kimaradhatatlan a paradicsom. Gondoljunk a különböző pizzákra, tésztafélékre, ezekben mindegyikben nagyon fontos a finom paradicsom. Lassan terjedt el, ennek az is volt az oka, hogy a paradicsomot mérgezőnek tartották, és hát ennek volt is azért némi alapja, mert a középkori Itáliában is csak a szegények fogyasztották, mivel a gazdagok közül többen valóban szenvedtek a mérgezéstől. De ez nem a paradicsom miatt volt, hanem az edényeik miatt. Ugyanis a gazdagok megengedhették, hogy ólomedényeket használjanak, amelyből a paradicsomban található savak kioldották az ólmot, és ennek volt köszönhető a mérgezésük. Amíg a szegény emberek pedig egyszerű faedényeket használtak, vagy égetett agyagból készült edényekbe készítették a dolgokat. Aztán végül is az 1800-as években indult a paradicsom dicsőséges karrierje, ami először Olaszországból elvándorlók seregének volt köszönhető, ők magukkal vitték a különböző paradicsom szószokat, majd Anglia is elfogadta és megkedvelte ezt a paradicsomot. Hát nálunk a hazai termesztés a 20. század elején kezdődött Magyarországon, és 1910-ig hazánkban nyersen nem is fogyasztották ezt. Azt is olvastam, hogy Dunakeszi környékén volt az első termelési rész, aztán utána már egyre több helyen termesztették ezt nagyobb mennyiségben is. Amit még nem mondtam itt, hogy jelentősen csökkenti a vérben a zsírok oxidációját, ezáltal érfalvédő hatással is bír. Védelmet nyújt a szívbetegségek, elsősorban szívinfarktus ellen, gátolja a vérökképződést, tehát érdemes szinte napi szinten fogyasztani valamilyen formában. Erősíti az immunrendszert, de ezt már mondtam is, csak alá szeretném húzni újra. A népgyógyászatban a paradicsom fogyasztását napsugárzás elleni védelemre, emésztési zavarokra, a máj regenerálására, salakanyagok eltávolítására, valamint az ízületi gyulladásokra ajánlják, bár ezeket vizsgálatok eddig nem bizonyították be, de biztosan jó hatással van, mert nyáron azért a reumatikus fájdalmak is kevésbé bántják az embereket. Amit már említettem is, hogy a főzés hatására, tehát most ezzel szeretnék foglalkozni, hogy ugye bár már most mióta vannak a nagy szupermarketek, és nagy a behozatala a különböző növényeknek, egész évben kapható paradicsom, de ha összehasonlítjuk mondjuk egy januárban vásárolt paradicsomnak az ízét a piacon vásárolt, szabadföldön termelt paradicsommal, hát nagyon nagy a különbség közte. Régen is, bár azt említi itt a net, hogy csak a 20. század elején kezdték használni jobban Magyarországon, és főzték be a paradicsomot, majd ugye később nyersen is fogyasztották, főleg nyáron a szalonnához és egyéb dolgokhoz, aztán később saláták készültek belőle, és egyéb dolgokat készítettek, hát főleg salátára használom én is nyersen, vagy pedig csak úgy fogyasztjuk. Viszont a befőzése pedig nagyon széles körű, és nem csak a konzerviparnál, hanem a háztartásokban is fontos. Én nem termelek paradicsomot, sem paprikát, ezért mindig ugyanattól a termelőtől veszem meg, ami városhoz közeli tanyán van, tehát azt mondják, hogy onnan vegyünk gyümölcsöt, zöldséget, ahol élünk, ahol lakunk, és akkor a szervezetünk is ezt jobban befogadja, mintha sok száz kilométerrel távolabbról, vagy akár külföldi árukat hozunk, vagy vásárolunk, és hát ilyenkor mondom 40-50 kiló paradicsomot veszek, 10-15 kiló paprikát, néhány kiló hagymát, és akkor ez úgy szerdán egy óra körül ott van nálunk. Addigra már előkészítettem a nagy edényeket. Szerdán délután általában mindig meg is mosom a paradicsomot, kiválogatom és összevágom a paradicsomot, kivágom belőle azt a zöld részt, ahol a szára volt, esetleges sérüléseket, mert ilyesmi azért adódik néhány, ha van közte, és akkor 4 vagy 6 felé a paradicsom nagyságától függően összeaprítom abba a fazékba rakom, amiben majd felteszem főni. Ehhez van 2 nagy 15 literes fazeka, ezt általában még szerdán este felé fel is teszem főni, és éjszakára kirakom a teraszra, letakarva asztalra vagy székre, és akkor reggel mindjárt kezdhetem a passzírozást. És a passzírozást pedig úgy szoktam, hogy hát nagyon sokat kínlódtam a passzírozó, az úgynevezett paradicsom passzírozóval, még egyszer kaptam egy halpasszírozót, ami ráillesztető egy azonos nagyságú fazékra, és sokkal könnyebb, nekem könnyebb, gyorsabb, mert nem győzöm szétszedni a paradicsom passzírozót, ha besűrűsödött, akkor azt elmosni, ezt meg egyszerűen, ha véletlenül, bár nem szokott ilyen lenni, a csap alatt gyorsan oda teszi az ember és elmossa. Én már most évek óta ezzel szoktam elrakni. Hát, amíg dolgoztam, meg sok-sok évvel ezelőtt, amíg a szüleim bírtak, ők főztek be paradicsomot nekem, mert édesapám a kertbe termelte a paradicsomot, de legtöbbször a szabadságot is úgy ehhez is igazítottuk, akkor mentem hozzájuk, és akkor együttesen főztük be a részükre is, meg az én részemre is a szüleimmel a paradicsomot. Aztán később, mikor már ők nem bírtak, akkor nekik is én főztem be, tehát így meg volt bennem az, hogy hogyan kell tenni, sokat tanultam ilyen tekintetbe édesanyámtól. Tehát csütörtök reggel akkor lepasszírozom az első fazékkal, és már is teszem oda a főni, mert ugye ezt még egyszer át kell főzni, hogy besűrűsödjön. Amikor felteszem főzni, akkor mindig teszek a gázra, a gázelosztót, hogy meg könnyen odakozz már a paradicsom. Természetes, hogy gyakran meg kell keverni, mert az aljára kerül a sűrűje, és ne hozmáljon oda, mert az kellemetlen ízt kölcsönöz a paradicsomnak. És akkor közben még, ha maradt olyan, amit nem vágtam össze paradicsomot, akkor azt is megmosom, összevágom, fölrakom, és addig főzöm, amíg sűrű nem lesz. Az egyik részébe, mikor fölteszem főni, amit levesnek szánok, abban mindig 2-3 fejhagymát szoktam belevágni, meg egy jó nagy csokor bazsalikomot. És azt együtt főzöm, és együtt passzírozom le. Ezt mindig megjelölöm, mert ebből készül a paradicsomleves. Mi nagyon szeretjük ezt a fajta paradicsomlevest. Természetesen, amikor ez bekerül az üvegbe, akkor megjelölöm a cédulára, ráírom, hogy hagymás bazsalikomos paradicsom, mert egyébként a paradicsomos üvegekre nem írom rá, hogy paradicsom, mert az magáról beszél, tehát az látszik rajta, viszont ezt is címkézem, az évjáratot azért ráírjuk, hogy melyik évbe készült, mert azért mindig marad egy-két üveggel, és akkor tudjuk, hogy melyik még a tavalyi vagy tavaly előtti, mert még a 2-3 éves paradicsomot is föl lehet használni. Tehát ezt így főzöm, így passzírozom, és megjelölöm a címkéjét. Most a paradicsomot az üvegekbe, mikor már jó sűrűre főtt, előtte még teszek bele egy jó kávéskanál nátriumbenzonátot, amivel összekeverem, egy icipicit főzöm, és akkor kerülnek a tiszta üvegekbe. Mindig töltsés segítségével rakjuk az üvegbe, hogy ne folyjon el. Már a vége felé ügyeljünk arra, hogy túl ne töltsük, mert akkor kifolyik az üvegre, és hátra a forró üvegről letörölni nem a legkellemesebb. És a kifőtt paradicsomot, amikor lezárjuk a tetejét, jó, ha teszünk alá egy cellofánfóliát, és úgy rakjuk rá a zárókupakot, most a cellofán fóliára, hogy biztos legyen, hogy eltartható, még erre is egy csipetnyi, egy icipici nátriumbenzonátot teszünk, és úgy csavarjuk rá a tetejét. Van, aki az egészben nem tesz nátriumbenzonátot, hanem így tartósítja, én azért nem mertem még megkockáztatni, hogy elromoljon emiatt. Na most a száraz dunszt, hogy mibe kerül. Én már évek óta, és ezt ajánlom mindenkinek, akinek van hűtőtáskája, ez a nagyobb hűtőtáska, én mindent hűtőtáskába dunsztolok, van 3 nagy hűtőtáskám, és akkor ezt használom. Ebbe szépen harmadik napra hűl ki rendesen, és akkor nem kell elővenni mindenféle ruhát, anyagot, dunnát, nagy mert kabát. Valaki nagy kabátot, plédet, egyebet. Édesanyám például mosóteknőbe rakta, aztán amikor már az tönkre ment, akkor volt babafürdetőkád, abba rakta, ugye kibélelték régi plédekkel, sőt édesanyám még esőkabátot rakott, mert annak még nagyobb volt a hő megtartó ereje, így van, és akkor újságpapírba is egyenként becsavartuk a paradicsomot. Nos, ha végül is többet főzve az ember, és nem elegendő ez a hűtőtáska kapacitása, akkor én nagy dobozt szoktam elővenni, és akkor abba rakom így újságpapírba, és a tetejére rakok még néhány plédet, és hát így becsavargatom, hogy ne hűljön el. És akkor, amikor már ráírtam azt is, hogy melyik évbe készült, meg már a helyére kerül a polcon a paradicsom, akkor felöltöztetem, szakosolóval vágok ki egy kis kör alakot valamilyen csomagoló papírból, amire rágumizom, és akkor nagyon jól néznek ki a többi befőttek között, de már ezt említettem is, hogy én most már néhány éve így készítem a befőteimet. A paradicsomot azt már amúgy tavaly elfogyott az, amivel indítottam, az egy teljesen más féle csomagoló papírral, de hát annélkül is meg lehetett volna különböztetni, de azért azt tudom, hogy ez abban az évben készült el. mondtam, hogy ilyenkor veszek paprikát is, én a paradicsom befőzés után szoktam a lecsót is elrakni télire. A lányomnak a nagy kedvence, ő még nyáron is csak az eltett lecsóból készült lecsót eszi meg, azt szereti, és legeslegjobban, amit édesanyám készített neki. Nem volt olyan alkalom, ha szuhokálóba voltunk, hogy nagymama nem ne készített volna Klárának lecsót, és mindig azt az íz keresi most is, hogy az olyan legyen, mint ahogy nagymama csinálja. Nekem nem is hagyja, hogyha náluk vagyok, hogy én csináljam, majd ő azt megkeveri, mert annak olyannak kell lenni, amilyen a nagymamáé volt. Hát ennek meg az a titka, hogy a felvert tojáshoz tesz tejfölt, egy kis cukrot is édesanyám, vagy tett, és úgy készíti el. Azt nem említettem a paradicsom befőzésnél, hogy egy kevés sót és cukrot én is szoktam beletenni már a főzéskor is. Főleg még megkóstolom, mert néha vannak olyan évek, amikor nem annyira édes a paradicsom, és akkor nagyon, nagyon savanyú, mert ugye ez a befőzött paradicsom akár így üvegestől meg elfogyasztva, csak meginni, nem levesnek vagy másnak elkészítve, is nagyon jó.
Igen, csak italként is, frissítőként is tökéletes.
Igen, paradicsomléként. Én nem szoktam, de vannak olyan családok, akik azért főznek legalább 100 üveggel, hogy erre is jusson belőle. Most a lecsót mi télire úgy szoktuk, hogy hát 1 liter étolajba megpárolunk 2-3 kg hagymát, amit karikára vágunk. Ezt már akkor is, ha van szabad kapacitás a tűzhelyen, meg lehet előző nap is csinálni. Majd egy nagy lábosba beleöntjük ezt a hagymát, amibe belekerül a felvágott paprika. Tehát a paprikát alaposan megmossuk, ettől szoktam vágni, kiveszem a magházát, és akkor körülbelül újnyi vastagra szoktam elvágni, széles csíkokra vágom el, és ezt összekeverem a már megpárolt hagymával, és így teszem fel főzni. Erre szórok sót is, nem túl sokat. Közben kevergetem, és amikor a paprika héja megpuhult, akkor felöntöm már a sűrűre főzött, átpasszírozott paradicsommal. Mi paradicsomlével szoktuk, tehát nem együtt főzzük, mint mondjuk nyáron a paradicsom kerül a utójára rá, és akkor erre is teszünk egy kevés nátrium benzonátot, és összeforraljuk. Hát ezeket már széles szájú, olyan 7-2-es üvegekbe szoktam rakni, és most szereztem be egy olyan tölcsért, ami a széles szájú üvegekre is nagyon jó. Hát már televízióban láttam, de ezt évekkel ezelőtt nem is hallottam senkitől, nem is láttam, csak azért mindig mellé-mellé ment, hogy bár kis szedőkanállal szedtem az üvegekbe, de csak volt olyan, hogy mellé ment, és hát nem is drága egy ilyen, kétféle méret van, a kisebb szájú üvegekre, meg a 7-2-esre, 200 forint egy ilyen műanyag kis. Már gondoltam, hogy levágom a valamelyik ásványvizes üveget, és azt teszem oda, de attól meg tartok, hogy a forrót beleöntöttem volna, akkor összehúzza, tehát ezzel nem próbálkoztam. És így nem folyik ki, de hát itt is vigyázni kell, hogy nehogy csorduláson túlmenjen, mert akkor ugyanúgy kell letörölgetni, és ez is száraz dúszba kerül, és erre is elég csak az évjáratot ráírni, nem fontos az, hogy lecsó és egyebek. Hát a magyarok azok nagyon szeretjük a lecsót, de csak a magyar paprikából és paradicsomból, mert hallottam már néhány olyan ismerőst, aki külföldön él, hogy hát nem tud olyan finom lecsót készíteni, sem Amerikában, sem Angliában, sem Németországon, mint amilyet itt Magyarországon lehet. Hát ez nyilván annak tudható be, hogy a magyar paprika ugye nagyon sok C-vitamin tartalmaz, akkor a paradicsom is itt a szabad földön, ahogy megérik, és lehet, hogy nyugaton csak olyat lehet kapni, ami melegházi, és az nem, messze nem tartalma ezeket. Hát rengetegféle lecsófőzési módszer van már itt a húsos lecsótól kezdve a kolbászos szalonnát. Hát én őszintén megmondom, én azt a lecsót szeretem nyáron, ami alá szalonnát pirítok. A fiam is így szereti, a lányom nem szereti benne a szalonnát, és akkor még úgy teszek rá tojást. De van, aki rizssel főzi a lecsót, van, aki tarhonyával, Én is szoktam már készíteni cukkinival, az is megszaporítja egy kicsit, és jó lehet tunkolni, mert az egy kicsit olyan több levet enged, és zaftosabb lesz az egész, és akkor teszünk
és
rá.
Nem is annyira idegen a cukkini íze a paradicsom, meg
igen,
a paprika
nagyon
mellett.
Jól harmonizál, és hát gazdagíthatjuk kolbásszal, virslivel, nagyon sokféle változata van, hát a neten utána néznénk, akkor biztos, hogy több 10 vagy 100 recept is kijönne.
Igen, és ott a nagy dilemma is, hogy tojással, vagy tojás nélkül, igen. Akár ki is hagyhatjuk a tojást, és csak a
zöldséget. Elhabarva a tojást, vagy pedig csak rá, hogy kocsonyásodjon rá, tehát nagyon sok. Ahogy már említettem a cukkinit, erről jutott eszembe, hogy mi kovászolni is szoktuk a cukkinit, úgy, mint az uborkát, és ez mindig édesapámnak volt a feladata, már mikor nyugdíjba vonult azután, hogy ő készítette elő a kovászolni való uborkát és a cukkinit is, és ő mindig meghámozta, mert nem szerettem, nem bírtam megrágni a héját, meg akkor így felhasználhat a kis öregebb cukkinikat is, mert azokat aztán szeletre vágta. De ezeket a 15-20 centis friss, tehát amiben még belemegy a körmünk jól a héjába, azt nyugodtan lehet héjastól is kovászolni.
Igen, ezeket általában saláta cukkiniként jelölik a szupermarketben, vagy a piacon.
Hát hogy... igen, de a piacon meg azt veszem észre, hogy a őstermelők inkább nagyobbakat hoznak, azt hiszik, hogy úgy jobban elmegy, mint az aprókat hoznák meg, vagy akkor drágálják, de hát már 100 forintért jó nagy cukkinit lehet vásárolni. És hát ezt mindig nagy üvegbe rakta be édesapám, és amikor megért, berakta a pincébe, és rájárt a reggelihez, mindig evett ebédhez, ha olyan volt, mindig ehhez, és még a leve is nagyon finom, frissítő, emésztésjavító, de nem csak a kovászolt cukkininak, hanem az uborkának is nagyon kellemes, ugye, mert van benne kapor, vagy borsikafű.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a paradicsom befőzéséről, a lecsó készítésről és a cukkini kovászolásáról. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Antal Alexa Krisztina nővért, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség Miskolci házának házfőnökét, aki hivatásgondozásért is felelőse a közösségnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dörökké, amen. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Megörültem ennek, hogy ezt mondtad, hogy hivatásgondozásért is felelős vagy, úgyhogy 2 témánk is van, amiről beszélgetünk. Így rendszeres hallgatóink megszokhatták már azt, hogy ebben az időpontban mindig megpróbálunk egy-egy közösséget bemutatni, vagy pedig egy hivatástörténetről beszélgetni, és megmutatni azt, hogy a Jóisten kit, milyen úton szólít meg és hív papi, vagy jelen esetben szerzetesi hivatásra. Így teszünk ez alkalommal is. Most itt beszélgetünk az Egerszalu Képjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlaton, ahol ebben az évben Szent József került a találkozó középpontjába, mint példakép. A te életedben voltak olyan példaképek, akik tudtak utat mutatni gyermekkorodban? Mennyire a családodból hozod a hitedet?
Nagyon érdekes az én történetem, vagy a helyzetem, mert a családomban én nem kaptam vallásos nevelést, úgyhogy ami hitéletemnek az alapja, vagy így a belső mozgatórugója, az nem a családomból jön, hanem elsősorban nővérektől, szerzetes nővérektől. Én Közegről származom, és Domonkos nővérekhez jártam iskolába, és a Domonkos nővérek intézményében tanultam 8 évig, és amit ott kaptam tőlük, hát nem csak tőlük, de mindazt, amit ott az iskola adott számomra, meg ez a légkör, az nagyon-nagyon megalapozta a későbbi hitéletemet, Isten kapcsolatomat, és ezt úgy gyerekként úgy éltem meg, vagy úgy fordítottam magam számára, hogy éreztem a nővérek szeretetét, és ezt azonosítottam az Isten szeretetével. És az volt bennem, hogyha az Isten ennyire szeret engem, akkor én is ennyire szeretném őt szeretni. Azt nem tudtam, hogy milyen utomódon lehet megvalósítani. Minden esetre azt, amit a nővérek csináltak és éltek, elém éltek, az nagyon-nagyon vonzó volt számomra.
Rögtön adódik számomra a kérdés, hogy Kőszeg azért nem egy nagyon pici városnak mondható, ahol mondjuk egy iskola van. Mi vezet oda egy szülőt, hogy nem vallásgyakorlóként, vagy nem hívőként, mégis egy egyházi, ráadásul egy szerzetesi iskolába írassa be a gyermekét?
Egészen emberi szempontok, sőt a történethez hozzátartozik, hogy van egy nővérem és egy öcsém, tehát hárman ugyanabban az iskolába jártunk, de amikor a nővéremet beíratták ebbe az intézménybe, akkor az még állami volt, és időközben visszakerült egy házi fönntartásba, és nővérek is megjelentek, visszaköltöztek Kőszegre, és a szüleim számára tulajdonképpen az volt a szempont, hogy ez egy Kőszegen belül jó iskola, az oktatás színvonala az jó, és ha az első gyerek oda ment, akkor menjen oda a másik is, meg a harmadik is. Szóval, hogy az egyáltalán nem volt szempont, hogy egy házi vagy vallási intézmény, inkább az oktatás színvonala volt az, ami őket meggyőzte, meg hát már ismerős volt.
Domonkos nővérek, azt már említetted, hogy az a szeretet, meg az, amit ők képviseltek ott az iskolában, az nagyon vonzó volt számodra, és egyfajta példát is mutattak. Mégis csak a hited alakulásában adtak egyfajta útmutatást, nem a domonkos szerzetes közösséget választottad. Hogyan alakult tovább az életed, és hogyan ismerkedtél meg mondjuk Szent Ferenc történetével?
Nagyon érdekes, mert már ott a domonkos nővéreknél azt azért megtapasztaltam, hogy ami az Istennel kapcsolatban van, az számomra vonzó, és róla szeretnék még többet tudni, szeretnék még közelebb kerülni hozzá. És gimnázium vagy nem egyházi gimnáziumba kerültem, az állami volt, és egyetem évei alatt, mikor Budapestre elkerültem, akkor kezdődött nálam egy ilyen tudatosabb hivatáskeresés, hogy akkor mire is hív engem az Isten. Ez nekem hát egész kicsi koromtól kezdve nagyon fontos volt, hogy arra a hívásra válaszoljak, ami az Istentől jön, hogy az ő akaratát keresem, és nem feltétlen az volt, hogy akkor én most szerzetes leszek, vagy inkább csak ez mozgatott, hogy az Istennel együtt, vagy az Istennel összhangba éljem az életemet, és egyetem évei alatt ezt nagyon tudatosan kezdtem keresni. Hivatástisztázó hétvégékre jártam, volt párkapcsolatom is, tehát alapvetően ez a két út állt előttem tényleg ilyen lehetséges életformaként, hogy vagy családos leszek, vagy szerzetes leszek, de hogy én a szerzetességre sem tekintettem soha ilyen nagyon különös, vagy különleges életformaként. Valószínűleg a nővérek miatt, vagy tehát hozok egyfajta természetességet azzal kapcsolatban, hogy valaki erre hív az Úr, valaki így éli az életét, mások a családban, szóval, hogy nem láttam ezt annyira, hogy nem láttam soha nagyon különleges életformaként. És hogy Szent Ferenccel, vagy az konkrétan a közösségemmel, mint Szent Ferenc kisnővéreivel hogyan ismerkedtem meg, az nagyon kedves a szívemnek, főleg, hogy itt vagyunk Egerszalókon, mert én itt az egerszalóki találkozón ismertem meg a kisnővéreket, amikor először eljöttem ide erre a találkozóra 2011-ben, ahová egyébként egy domonkos nővér hívott meg. Nagyon maradandó élmény volt az első találkozásom, akkor még szerdán kezdődött a találkozó, és csütörtök reggel a kisnővérek vezették a reggeli imát a színpadon, és ahogy hát indultam a mosdók felé, és ránéztem a színpadra, hogy itt akartam elhaladni a színpad előtt, rájuk néztem, és egy élményem volt, hogy maradjak itt. Akkor azt jelentette, hogy maradjak itt ezen a reggeli imán, mert nem azt céloztam meg, de akkor itt maradtam, és hát egy ilyen 2 éves útkeresés alatt rajzolódott ki, hogy akkor maradjak itt ennél a közösségnél, hogy ezt azt is jelentette, nem csak a reggeli imát, hanem hogy ezt a közösséget is. De előtte én nem tudtam semmit, igazából se Szent Ferencről, vagy hát annyit, amennyit a hittanúrral megtanultunk, és a kis nővéreket sem ismertem.
Említetted azt, hogy volt párkapcsolatod is, de hivatástisztázó alkalmakon is részt vettél. Ez így párhuzamosan számomra ez olyan furcsa, hogy akkor tudom, és párkapcsolat egy olyan töbletet meg töltöttséget adhat az ember,
embernek, hogy szeretik és viszont szeret, hogy én azt gondolnám, hogy akkor ott nincs kérdés.
Hát bennem rengeteg volt az a helyzet, hogy nekem ez a kettő tényleg nagyon megfért egymás mellett, mert bár volt párkapcsolat, de valami nagy hiányt, vagy űrt, nem is tudom, hogy mondjam, azt megéltem, hogy azt éreztem, hogy nem ő, vagy nem ez az, amire igazán vágyom, de hogy akkor mit, csak nem a megfelelő fiút találtam meg, vagy mint életforma nem ez az enyém, szóval, hogy ez abszolút nem volt számomra tiszta. És hát a hivatást tisztázó hétvégék, azok meg tényleg arra valók, hogy ezt letisztázzam magamban, és nem az megy hivatást tisztázó hétvégére, aki tudja, hogy szerzetes akar lenni, hanem akinek fogalma sincs arról, hogy mire hívja őt az úr, családos hivatásra, vagy szerzetesire, vagy bármi egyébre, hogy talán picit megtévesztő ez a hivatást tisztázó, mert hogyha hivatás, akkor arra gondolunk, hogy akkor papok, meg szerzetesek, kapácsak, nem tudom, de hogy mindenkinek hivatása van az Istentől, és hogy ezt milyen életformában teszi, igazából ez a kérdés egy hivatást tisztázó alkalomnak, hétvégének, bárminek.
Na majd egy picit később erről is beszélgetünk, hogy ez nálatok most így, mivel hivatásokért felelőse vagy a közösségnek, nálatok ez hogy néz ki? De még maradjunk ott, hogy ugye itt Egerszalókon, akkor a Domonkos nővér meghívására, vagy nővérek invitálására kerültél, és itt találkoztál a Szent Ferenc kis nővérei közösséggel. A 2 év útkeresést említettél, hogy nagyjából egy 2 év után letisztult a számodra, hogy akkor ez a közösség. Ugye Szent Ferenc kis nővéreiről, ha jól tudom, akkor ezt a 1995 környéke, amikor Seregély István érsek atya meghívására, vagy engedélyével telepedhettek le itt az Egri főegyházmegyében, és több rendházat is működtettek akkoriban is, és működtettek igen, most is.
Igen, jelenleg itt az Egri főegyházmegye területén élünk 3 házban. Miskolcon van egy rendházunk, ez a központi házunk. Miskolctól nem messze, Bükszentkereszten és Arlóban működik még rendházunk. Ezen a 3 helyen élünk és szolgálunk.
És amikor te 2011-ben elindultál szorosabb kapcsolatban itt a nővérekkel, akkor hogyan alakult a te életed? Ugye van jelölt idő, noviciátus, ez hogyan történik, hogyan zajlik nálatok?
A közösségbe 2014-ben léptem be, mert nem csak az útkeresésre kellett azért időt hagyjak, hanem hogy tényleg ezt a döntést meghozzam és beadjam a jelentkezésemet. 2014 nyarán nyertem felvételt és költöztem be a közösségbe, és kezdtem el a jelölt időt. Ez a közösségünkben rendszerint 2 év, amikor már a közösségben élünk, beköltözik a jelentkező, aki felvételt nyert, de még nem hord, nem visel szerzetesi ruhát, egy barna szoknya és fehér felső kicsi taúval a nyakban, ez a, hogy mondjam, megkülönböztető jele a jelölteknek, és 2 év után megkezdheti az illető a noviciátust, ami arról ismerszik meg, legalábbis külső megjelenésben, hogy megkapja a nővér jelölt a habitust, a szerzetesi ruhát, a hosszú barna ruhát, és megkapja a fátylat is, de a noviciátus ideje alatt ez a fátyol még fehér színű. Ez egy 2 évig tartó időszak szintén, a noviciátus, ennek az első éve az úgynevezett csendes év, amikor nincsenek külső szolgálatai a nővérnek, hanem egy közösségben él, alapvetően sok imaórája van egy nap, belső tanulmányokat folytat, házi munkát végez, ilyenkor nincsen külső kapcsolattartásra lehetőség, vagy hát legalábbis korlátozott, hogy milyen időközönként és kivel tarthat kapcsolatot, internetet, ezt leginkább nem használ. Szóval ez egy ilyen tényleg egy éves, csendesebb időszak, és akkor ennek a második éve egy apostoli év, amikor a különböző házainkat látogatja meg a novícia, és bekapcsolódik azokba a szolgálatokba, amiket a közösségünk végez, és akkor 2 év után teheti le valaki az első fogadalmát, és majd utána az örök fogadalmát. Az első fogadalmat 3-szor jogszerint meg kell újítani, és akkor utána már lehet kérvényezni az örök fogadalomra bocsátást. Szóval azért a képzési idő, nem is tudom, alsó hangon 6-7 év minimum, de 8-9 év után szoktunk örök fogadalmat tenni.
Miért van szükség erre a nagyon hosszú időre? Papképzés az 6 év átlagosan?
Mindenkinek azt gondolom, hogy növekedésre, érésre, gyógyulásra van szüksége, és azért a közösségi élet egy elég szoros életforma, és ebbe tényleg bele kell nőni, bele kell tanulni, és az évek során aztán kiderülhet az, hogy valaki ezt nem képes élni, vagy jól élni, és akkor ilyenkor, hogy mondjam, még szabadon el lehet menni. Tulajdonképpen örökfogadalom után is, tehát hogy senkit nem tartanak fogva, vagy nem zárják senkire rá a rendház ajtaját, hogy akkor innen már többet nem mehetsz ki, de azért na, valljuk be, örökfogadalom után már picit kellemetlenebb a távozás. Úgyhogy én ezt nagyon jónak látom, ezt a gyakorlatot így a közösség, az egyház, meg a személy részéről is, hogy időt adni arra, hogy ezt a közösségben élve, már tapasztalatból élve fölismerjük, vagy letisztázzuk, hogy akkor tényleg ez az, amire az Isten hív, vagy nem. Én alapvetően megfontoltabb alkat vagyok, szóval ebbe így könnyen bele tudtam simulni, hogy ilyen hosszú képzési idő.
Említetted azt, hogy az Egri Főegyház megye területén három helyen van rendházatok, de a Miskolci háznak vagy a házfőnöke. Mit jelent az, hogy házfőnöknek lenni egy rendházban? És mivel foglalkoztok az egyes rendházakban? Kifejezetten most ugye Miskolcról beszélgetünk.
Mit jelent házfőnöknek lenni, azt most én is meg fogom tanulni vagy tapasztalni, mert augusztus 1-ével lett vagy érvényes a kinevezésem, és előtte még nem voltam házfőnök. Ez az én fejemben mindenképp egy nagyon személyes odafigyelést igényel a ház lakóira, nővéreire. Ők hogy vannak az életükben, a szolgálatukban, a rendház életének a szervezését, működtetését jelenti tulajdonképpen minden, a karbantartási munkáktól elkezdve a lelki életig, tehát hogy elég sok mindent magába foglal, de hogy milyen szolgálatokat látunk el, vagy mikkel foglalkozunk. Miskolcon jelen vagyunk idősek otthonában, hospice-ban, van egy nővérünk, aki kórházi lelki gondozással foglalkozik, bár ő Bükszentkeresztről jár le, de szolgálati helye Miskolcon van. Hitoktatással, vagy ének tanítással is foglalkozott elmúlt évben egy nővérünk. A Miskolcon imádságházát működtetünk, dicsőítő alkalmakat tartunk, szervezünk. Ez leginkább Miskolc. Bükszentkereszten van egy lelki gyakorlatos házunk, ami a szolgálat egy jelentős részét kiteszi. Lelki gyakorlatokat szervezünk. A falu pasztorációval, idős gondozással, látogatással, szentségi felkészítőkkel foglalkozunk. Kántori szolgálatot is ellátunk. Arlóban működik egy cigánypasztorációs alapítvány, az Elfogadlak Alapítvány, amiben a nővéreink dolgoznak és próbálják segíteni az Arlóban és környékén élőket. Ott is jelen van a falu pasztoráció, beteg gondozás, látogatás. Úgyhogy alapvetően sokszínű vagy széles az a skála vagy paletta, amin mozgunk.
Lelkipásztoroktól mindig meg szoktam kérdezni, főleg a fiatalabbaktól, akik akár szentelés előtt állnak, hogy a pasztorációs területnek melyik része áll hozzájuk közelebb. Szerzetes nővérként hozzád melyik terület? Ugye, ha jól értem, akkor megvannak a házaknak a sajátosságai, hogy mivel foglalkoztok, de itt lehet azt mondani, hogy jaj, akkor engem inkább ne ide helyezzetek, hogyha lehetne, mert hogy én hozzám ez annyira nem áll közel, hanem valami mást szeretnék.
Igen, nyilván vannak szükséghelyzetek, amikor nem annyira lehet mérlegelni, hogy kit hova disponálunk, de én ezért nagyon hálás vagyok, hogy a közösségünkben ez tényleg fontos, hogy figyeljünk arra, hogy mik a személynek az adottságai, mi az, amire hívása van, mi az, amire képesítése van, és akkor igyekszünk olyan szolgálatokba helyezni a nővéreket, ami tényleg az ő szívügyük, vagy amire képesítésük van. Én alapvetően régóta keresem, hogy mi az, ami a leginkább közel áll hozzám, de azt tudom mondani, hogy amit most csinálok, a hivatásgondozás, hogy fiatalokkal foglalkozni, ezt nagyon szeretem, és nagyon, nagyon tud motiválni az, hogy fiatalokkal beszélgetek, és valahogy mellettük vagyok abban a keresésben, amit én is átéltem, hogy mi az, amire hívja őket az Isten, és valahogy ebben őket terelgetni, ebben társként mellettük lenni. Ez számomra fontos. Több terület van, ami érdekel, vagy amit szívesen csinálnék. Most a kórházi lelki gondozást én is elkezdtem a múlt évben, de az időbeosztásom nem engedte, hogy gyakran bejárjak, de alapvetően egy szívemnek kedves terület a kórház, mint ahogy az idősek otthona, és nagyon, nagyon szeretek idősekkel foglalkozni.
Hivatás gondozásért felelősként is bemutattalak. Elgondolkodtam azon, hogy ma, amikor nagyjából a házasságkötések kétharmada válással végződik, a reklámokból is csak igazából az önzésre próbálják az embereket az önzés felé mozdítani, törődj magaddal, és te vagy a fontos, te számítasz. Fontosak az ilyen találkozók, meg fontos az, hogy az egyház megmutassa azt, hogy egymásért és másokért való élet az, ami igazából számít, de szerzetes nővérként hogyan tud segíteni a fiataloknak abban, hogy megtalálják az útjukat, és tényleg az örök életre elköteleződjenek.
Hát szerintem a mai világ egyik legnagyobb sebe vagy hiányossága, ahogy tetszik, a személyességnek a hiánya, a személyes jelenlét hiánya. És azt gondolom, hogy szerzetes nővérként ez egy nagyon jó lehetőség, vagy nagyon jó eszköz kezünkben, vagy a kezemben, hogy fizikailag mellette lehetek valakinek, akinek gondja van, vagy keresésben van, és személyesen megoszthatja azt, ami benne van. És sokszor nekem nem nagyon kell, sőt nem is szeretek okosságokat mondani, mert honnan tudja mi, hogy mire hívja őt az Úr, vagy nem is akarom megmondani, de tényleg azt tapasztalom, hogy a személyes beszélgetésekben, ha valaki őszintén föltárja azt, ami benne van, a beszélgetések során, vagy kapcsán, benne fog kirajzolódni, vagy benne fog megszületni a válasz. És hogy ehhez nekem csak annyit kell hozzátenni, hogy biztosítom a teret, az időt, és tényleg ott vagyok a szívemmel, az értelmemmel, az érzelmeimmel, az egész figyelmemmel, és hogy ebben a térben tud valami megszületni, ami az ő életére hatással van, vagy amin keresztül rá lehet arra, hogy mire hívja őt az Isten.
Meghirdetett formában működik ilyen hivatástisztázó hétvégék, vagy lelki gyakorlatok, vagy akár meg lehet titeket keresni, és azt lehet mondani, hogy útkeresésben vagyok, segítsetek.
Igen, bármikor meg lehet minket keresni, van honlapunk, de Facebookon is jelen vagyunk, meg Instán is, meg alapvetően több platformon jelen vagyunk, és ott a hivatásgondozás fülnél az én elérhetőségem is ott van, meg Teréz nővér a segítőm ebben a szolgálatban, hogy hozzánk ott találnak elérhetőségeket, de alapvetően bármelyikünket meg lehet keresni, és vannak rendszeres alkalmaink, ilyen nyár elején szoktunk egy hivatástisztázó hétvégét szervezni Bükszentkereszten a lelki gyakorlatos házunkba, ahová várjuk az útkereső fiatalokat, és ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy nem csak lányokat várunk, hanem fiúkat is, mert hogy tényleg abban próbálunk segíteni, hogy rátaláljanak a saját személyes küldetésükre. És a nyári hivatástisztázó alkalmon kívül szeptemberben szoktunk hirdetni nyílt napot, ami viszont kifejezetten csak lányoknak van, hogy eljöhetnek hozzánk a Miskolci Rendházba, picit bepillantást nyerhetnek az életünkbe, és akkor ott egy napot így szorosabban tölthetnek velünk együtt, és akkor ezekből az érdeklődő lányokból, fiatalokból meg általában alakul, vagy már alakult is egy kis csoport, akikkel meg havonta találkozunk, leginkább online formában, hogy ez itt tényleg élő legyen és megvalósítható legyen. Aztán persze keressük az alkalmakat, hogy mi az a hely vagy helyszín, amikor meg személyesen is tudunk velük találkozni, mert tényleg az ország minden területéről vannak vagy érdeklődnek.
Én leggyakrabban így csoportosan itt az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat alkalmával szoktalak titeket látni, és bevallom őszintén, hogy olyan nagyon-nagyon jó érzés van bennem mindig. Beszélünk arról, hogy zömében a tapasztaltabb korúak járnak templomba, meg egyházi rendezvényekre. Itt Szalókon is azért minden korosztály, tehát 60 éves kor fölöttiek is képviseltetik magukat. Nyilvánvaló, hogy a Szent Ferenc kisnővérei közösség maga az alapítása is, hogy az 1990-es évekre tehető, hogy emiatt is egy fiatal közösségről beszélünk, de olyan jó rátok nézni. Egyrészt sokan vagytok, azt mondom, hogy ahhoz képest, igen, hogy sok szerzetes közösség panaszkodik, hogy nincs új hivatás, és fiatalok vagytok. Mi a titkotok?
Az Úristen meg az szeretete. Tényleg én is nagyon hálás vagyok ezért, hogy alapvetően egy fiatal közösség vagyunk életkorilag is, meg alapításilag is. Tényleg nem tudok receptet mondani, vagy mi lehet a mi titkunk az Úristen szeretetén, vagy ennek a befogadásán kívül, és annak továbbadásán kívül. Az biztos, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy így vagyunk, hogy itt vagyunk, és tényleg imádkozunk, minden nap imádkozunk hivatásokért, hogy adjon az Úristen szerzetesi és papi hivatásokat.
Ezért mi is minden szentmisében imádkozunk érsek atya kérésére, meg felhívására. Egy utolsó kérdésem van, hogy itt sok-sok minden szóba került, de hogyha egy ilyen nagyon személyes gondolatot meg tudnál fogalmazni, hogy tényleg, ahogy említetted, volt párkapcsolatod, megismertél más szerzetes közösséget is, valami ide vonzott, ide hívott, ahogy a szalóki találkozón megismerted a Szent Ferenc kisnővéreit. Ez alatt a 13 év alatt, amióta így ismered a közösséget, meg tagja vagy most már örökfogadalmasként, mit adott számodra ez a közösség?
Ez egy nagyon friss tapasztalat, így pont az örök fogadalmamban éltem meg azt, amit már a belépésemtől kezdve élek, de ott egy nagyon fókuszált, vagy ilyen kiemelt pillanata volt annak, hogy nagyon átéltem azt, hogy én szeretve és elfogadva vagyok, és tartva vagyok nem csak az Isten által, hanem a közösségem, a nővéreim által is. Úgyhogy ez az a tapasztalat, amit mindenkinek kívánok, családban, párkapcsolatban, bárhol, hogy tapasztalja meg igazán mélyen azt, hogy ő az Isten által szeretve és elfogadva van.
Kedves hallgatóink! Antal Alexa Krisztina nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei Miskolci rendházának házfőnökével, Pap Ildikó beszélgetett.
Uram, szóltál nekem, s én hallottalak. Tudom, mit kell tennem, mert megláttalak. Itt állok előtted, küldj el engemet, megyek népem közé. A fogod a kezem. Érítsd meg az ajkam, hogy megtisztuljak. Add igét a számba, hogy ne iszoljak. Uram, szabadkoztam olykor, nem értek a szóhoz, csak dadogni tudok. Akkor te így szóltál, ne félj gyermekem, hatalmas leszek a te gyengeségedben. Járját teljesen, váljon a te ígét, tűzi szívemben.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 9...